prédikációt 34 évvel később mondhattam el, interjú Péter Miklóssal, ez a következő cikk.
Hát Sonfalvi Edit interjújáról van szó. Hát Péter Miklósról röviden annyit, hogy nem régen hunyt el. Ő egy partiumi erdélyi református lelkész, teológus volt. Hát élete őszén telén a Nagyvárad, illetve a kolozsvári közép- és felsőoktatásban is szerepet vitt. Ez tulajdonképpen egy életút interjú volna, és én összekötném a Mediárium egy évvel ezelőtt megjelent számában publikált másik Sonfalvi interjúval, ami Csiha Kálmán református püspökkel készült, ami hasonló felépítésű volt. Itt egy fordulatos, tehát életpálya kerül bemutatásra. Hát a szamosújvári börtönt megjárta Péter Miklós, tehát mondva csinált indokokkal tartóztatták őt le, és az a prédikáció, amit ő hát elmondani készült azon a napon, amelynek a hajnalán őt elvitték, erre hát ugye 34 évvel később kerülhetett csupán sor. Hát örüljünk annak, hogy az ilyen kalandos, illetve megrázó életutakat mi már csak, tehát nyomtatásban ismerhetjük meg, mint amilyen az övé is. Tanulságul szolgálhat egyébként bárkinek, és tanulságul, hát úgy értem ezt, hogy nehéz elhinni azt, hogy tulajdonképpen karnyújtásnyira tőlünk mi minden történt néhány évtizeddel ezelőtt, illetve hát itt mégiscsak egy olyan életpályáról van szó, ami nem lenne szabad, hogy feledésbe menjen. Úgyhogy mi ezzel állítottunk emléket neki.
Talán még abban a szempontból is érdekes az írás, hogy ezt sokan nem tudják, hogy az 56-os forradalomnak a határon túl is volt visszhangja. Például a Péter Miklós is elmondja, hogy akkor ugye teológus hallgatóként hallgatták a Szabad Európa Rádiót, és arra voltak kíváncsiak, hogy Magyarországon mi történt. Ez a határon túli területeken általában jellemző volt, és viszonylag, hát nem csak az 56-os forradalomhoz képest, hanem a magyarországi retorziókhoz képest, ami utána következett, teljesen apróságokért börtönéveket lehetett kapni. Például annyit csináltak, hogy kokárdákat készítettek, vagy a magyar zászlót elővették, ezért több év börtönt lehetett kapni például Romániában. Náluk is teljesen elhanyagolható magyarországi viszonylatban, ami magyarországi 56-ot jelenti, amihez képes börtönbüntetéseket kaptak. Én azt mondom, hogy amiért ott 5-6-7 év börtönt kaptak, ahhoz Magyarországon Sztalin szobrot kellett dönteni, vagy felfekvők közé kellett állni, vagy minimum egy forrambizottmány elnökének kellett lenni egy nagyvárosban. Ahhoz képest erről nagyon sokáig nem is lehetett tudni Magyarországon, de nem csak, hogy Erdélyben, hanem Kárpátalján milyen visszhangja volt a magyar 56-nak, és utána milyen retorziók következhettek.
Érdekes volt az interjúban számomra még az, hogy tehát ez az emlékezés egyébként, hogy azért humorba mártott emlékezésről van szó. Ugye hát a Péter Miklós gyászszalagot vásárolt a boltban, tehát ez volt a tárgyi bizonyíték, a corpus delicti, hát amiből következett a 15 évnyi börtön büntetés, amit végül is nem ült le teljes egészében. És hogy mennyire sikerült egyébként földolgozniuk, tehát mindezeket a borzalmakat, és tulajdonképpen egy ilyen kerek egész interjúban képes elmondani az ember, ami mutatja azt, hogy hát azért kivételes lelki erőről tesz tanúbizonyságot az illető. Tehát aki nem a sebeit nyalogatja, de nem ez történik az ő esetében, hanem mint egyfajta számára is az önmaga múltjának egy érdekes, kalandos, nyilván meghurcoltatásokkal teli szakaszát meséli el.
Igen, de ez még egy dolog kell, a múlt lezárása és az, hogy egy szabadabb világból tekinthet vissza rá, ezt ők megérezték az 1990-es évek közepén, amikor elmondja, ugye, hogy hát a legrettegettebb börtön, az a szamosújvári börtön volt Romániában, és 1990-es évek közepén együtt szolgált az evangélikus püspökkel, meg az unitárius püspökkel is. Mindegyik megjárt a szamosújvári börtönt, és utána lehettek püspökök. Uh-huh. 3 évtizeddel később, ezért ez nagyon nagy dolog.
Hát nagy dolog egyrészt, hogy más részről pedig, hát hogy is mondjam, ez a bizalomnak a forrása is volt egyébként ő közöttük nyilvánvalóan, ami mutatta, hogy a dolgok azért a helyükre kerültek a rendszerváltozás után, mert hát kiderül az interjúból, hogy a Péter Miklós véleménye szerint nem mindenki volt a maga helyén.
Ennek az írásnak még az érdekessége, hogy versek is találhatók benne. Én először azt hittem, hogy az övéi.
Övéi.
Van, amelyik...
Övé.
Akkor jó, tehát írások is találhatók benne. Ezeket ő írta?
A versek, amiket a cikkben közlünk, azok tőle származnak. Igen, egyébként már megjelentek máshol is, nem itt először kerültek publikálásra. Tulajdonképpen, ahogyan egy állomásról ír, vagy a reggelről, szerintem a kornak a hangulatát egész jól idézi. Az előbb még azt akartam mondani, hogy nem fejeztem be a gondolatomat, majd ezt rendezitek, hogy ugye az a Csiha püspök, akivel Szilárd említette, hogy egy évvel ezelőtti számunkban volt interjú, ugye ő lett az erdélyi püspök 90-es évek közepén, és az evangélikus, meg az unitárius püspök is olyan volt Erdélyben, ugye ez a három jelentős egyház a katolikus mellett, akiknek a tagsága jelentős részben magyar, református majdnem teljesen, az unitárius is majdnem teljesen, az evangéliusok között azért százok is voltak rendesen, tehát akik 56 után hosszú börtönbüntetést szenvedtek el.
Ezzel ugye le is zárul a zsinattal foglalkozó rész, meg az egy református egyházzal foglalkozó rész. Bár még a kortárs, a Mindenség modellje című kiállítás, amelyről Vitéz Ferenc ír a Szent Helyek című cikkében, azt gondolom, hogy azért még egy kicsit ezt a koncepciót, vagy ezt a témakört folytatja.
Ez igaz, de ilyen kiállítás, bemutatások korábbi számainkban is voltak. Nyilván nem véletlen, hogy a Modernben most van ez a kiállítás a zsinat előtt, meg az se véletlen, hogy mi felkértük Ferit, hogy írjon erről, de ezt úgy gondoltuk, hogy ez a műhelybe való, miután kiállítás bemutató.
És annyit tennék még ehhez hozzá, hogy azért említsük meg a felvételek készítőjét. Ugye, mert a debreceni református templomokkal illusztráltuk ezt a számot, ezt Ozsvárd Sándor kollégán készített, és igyekeztünk úgy válogatni az egyébként prima felvételei közül, hogy szokatlan nézőpontból készített felvételeket illesztettünk bele alapba, hogy hát, ha jól ismert épületekben is sikerül még valami újdonságot felfedezni. A műhely rovatban olvashatjuk továbbá Pincésné Palást, Ildikó kollégandőnknek a Drámapedagógia produkciófelület és hatásmechanizmusa című írását, ami nagyon informatív és érdekes, illetve Pap Tibor Ibolyavirág című szövegét, ami hát már megjelenését tekintve is rendhagyó, hiszen nagyon sajátos jelölésrendszert használ a szerző, és érdekes problémát boncolgat, nevezetesen azt, hogy hát mindannyian emlékszünk még a Deep Forest nevű belga zenekarra, aki egy idős cigányembernek a hangját, illetve Sebestyén Márta hangját vette kölcsön. És itt tulajdonképpen etikai, jogi problémák kerülnek elemzésre, illetve a szerző nagyon reflektív módon a saját hát megszólalási pozícióját is elemzi, mint független okoskodóét, önfelvilágosításként apostrofálja maga írását, kifejezetten érdekes és izgalmas, illetve annyit mondanék még, hogy elmaradt az előző számunkból a szemlerovat, most négy különböző kötetet mutatunk be, egy kommunikáció, tudományi tárgyú kötetet, aztán Egeresi László, a Károli Református Egyetem docense ír Hodosi Takács előtt könyvéről, illetve Németh Nóra Veronika az Iskola Hermeneutikája címmel egy most megjelent a Debrecen Egyeteme Pedagógiai Intézetében oktató professzor életművéről készült kötetet mutatja be, illetve egy pécsi ifjú filozófus Barcsi Tamás Aldous Huxley 59-es előadásairól, amit publikálva olvashatunk magyar nyelven nem régóta, tehát írt egy recenziót. Ezzel zárul a kötet.